Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Elmegyünk majd gyönyörű dalmáciai városokba. A műsor első részében majd Zárába, vagyis Zadarba. A műsor második felében pedig Splitbe. Úgyhogy izgalmas szombati napot ígérhetek Önöknek, meg mindenképpen történelmileg is egy olyan területre fogunk utazni képzeletben, ami szerintem szinte mindenkit érdekel, aki nyitott a világra, és arra, hogy mi minden csodát láthatunk viszonylag közel Magyarországtól, hiszen míg gyerekkoromban emlékszem, hogy hát hihetetlenül lassan lehetett egyáltalán az Adriára lejutni, ma már olyan autópálya hálózat van, hogy hamar és gyorsan meg tudjuk ezt ugrani, ha nem pont szombaton indulunk el. Hát ha persze szombaton indulunk el, akkor azért emlékszem arra, hogy milyen iszonyatos sorok voltak néha, amikor valaki éppenséggel defektet kapott, és csak a szélére húzódott le a leállósávba az autópályának, és mégis mindenki nézegette, figyelt, feltorolódott a sor. Arra is emlékszem, hogy egyes megállóhelyeken volt, hogy órákat kellett várni hamburgerre, tehát azért a szombati turnusváltást még a legtöbb helyen nem tudták kiváltani mással, és a szombati nap azért még eléggé húzós főszezonban, a nyári időszakban, hogyha valaki erre kirándul, de azzal együtt azt kell mondanom, hogy valójában most már sokkal gyorsabban és egyszerűbben el lehet jutni ide a zadari, zárai, spliti területre, Trogirt megnézni, Sibeniket megnézni, tehát tényleg egy dalmáciai kirándulás valóban mesebeli élményeket jelenthet. És amikor én először elmentem Horvátországba, akkor Rovinj környékét fedeztem fel, az Isztriát, a Pulai Kolosseum volt az, amire azt mondtam, hogy hát ez valami csoda. Aztán utána eljutottam a gyönyörű városokig, Trogirba, Sibenikbe, Splitbe, Zadarba, és hát azt mondtam, hogy hát ez még messebelibb, és a tengerparti szakaszok között is van jó pár, hát nem pont feltétlenül a városi strandok, de ott a környéken, ami valóban kellemes, de a dalmát városok hangulata az mesebeli, tényleg. És aztán Sibenikbe úgy is eljutottam egyszer, hogy meghívtak, mert kaptam egy elismerést, és egy ilyen újságíró elismerés díjat, és hát akkor elvittek tényleg olyan helyekre is, hogy magamtól valószínűleg nem mentem volna el, meggyőződéssel állíthatom, hogy csoda élmény volt, és ami érdekes, hogy hát nem csak nyáron érdemes ezekre a helyekre elmenni egyébként, mert hogyha akár ősszel, akár tavasszal elmegyünk, akkor talán a városlátogatás az még jobb, és mert nincsen annyira meleg, és nem is kívánkozunk inkább a tengerpartra. Zadar vagy Zára, indoeurópai elnevezés, és érdekes, hogy ugye a Zára az egy olasz eredetű, de már a vezető talán ezt jelenthette sokak szerint, hát minden esetre a horvátok a latinból kölcsönözték, a magyar nyelv az olasz áttétellel kapta meg. Minden esetre Zára vagy Zadar egy mesés dalmáciai várost takar, ahol már a kőkorszakban is laktak, és egy illír település is volt itt az időszámításunk előtt 9. században. Aztán a rómaiak is elfoglalták, de előtte pedig görög telepesek voltak itt. De általában a dalmáciai területeken görögök voltak, utána meg római uralom következett, és hosszú ideig egyébként Zára vagy Zadar katonai állomáshelynek is kiválóan alkalmas volt, és a rómaiak itt állomásoztak sok hosszú-hosszú ideig. Aztán már a 4.-5. században nagyon sokszor megtámadták különböző törzsek itt a területet, és a keleti gótok végül tartósan be tudtak rendezkedni. Ebben az időszakban viszont elszegényedett kis településé vált, nagyon sok épületet reromboltak, viszont hamarosan, úgy 560 körülre már új központja is lett a területnek. Építettek egy bazilikát, keresztényé lettek a lakók, és a bizánci birodalom része lett a terület. Jöttek ide szláv törzsek, avarok is, és hosszú ideig egyébként a Dalmácia fővárosa címet is viselte, és újra megerősödött. Érdekes az is, hogy a frankok is elfoglalták a várost, aztán 812-ben az aacheni béke után végül is a kelet-római birodalom része lett, tehát ugye ez is meg a bizáncis műszó, mert hát a római birodalmak tartották magukat, aztán ugye a német-római birodalom is ugye egyfajta jogfolytonosságot akart mutatni azzal később, hogy hát a római birodalom tovább élt, úgyhogy érdekes a római birodalom tovább élése, majdnem olyan, mint a római jog tovább élése, az is nagyon érdekes. De ezzel együtt a középkori zadart Velence is hosszú évekig ostromolta, és volt egy pár rövid időszak, amikor sikereket is értek el. Aztán a 10. században már a város neve horvát alakban szerepel, úgyhogy a horvátok elfoglalták a város kulcspozícióit, és híres helyi arisztokrata családok vezetésével egy ideig elszakadtak Bizánctól. Aztán Könyves Kálmán kiegyezett ezzel a várossal, és akárcsak Splittel, és elismerték a magyar király hatalmát, úgyhogy nagyon hosszú ideig miénk is volt, relatíve akkorikorban hosszú ideig, aztán utána megint Velence tartotta uralma alatt a várost, és ez hosszú ideig így folyt. Hát Split esetében részletesebben is elmesélem, de hol a velenceieké volt, hol a miénk volt, és utána megint jöttek a velenceiek, néha egy kicsit Bizánc is próbálkozott. Végül 1167-ben a korábbi dalmáciai területek újra a magyar korona befolyása alá kerültek, aztán utána Velence megint vissza akarta szerezni a várost, és ez így ment hosszú ideig. Érdekes egyébként, hogy amikor IV. Béla a tatárjárás elől menekülve eljött Dalmáciába, vagy a Trogirba utazott, előtte Splitben, Zárában is volt, akkor a király meg a csapatainak, mert hát azért nem egyedül érkezett, jelenlétét kihasználva, újból ugye azt tették a helyi polgárok, hogy hát amit ilyenkor kell, amikor megérkezik a seregével az üldözött király, hát akkor persze ismét a magyar királynak tettek hűségesküt, és elhagyták Velencét. Aztán, amikor szépen kivonult IV. Béla, hazajött, akkor Velence ismét elfoglalta, és Velencének tettek hűségesküt az itt élők. Hosszú ideig a város Velence birtoka maradt. Károly Robert utána megint csak elfoglalta sokatszor is Zárát, aztán megint velenceieké lett. 1345-ben már újra a magyar királyság része lett. Aztán, amikor Nagy Lajos csatát vesztett, akkor megint velencéje lett. Hát igazából sok-sok könyvet lehetne írni erről, hogy hogyan fordult éppen a hadiszerencse, és milyen rendszerességgel lett új és új hűbérura Zárának, de érdekes egyébként, hogy 1409-ben aztán hosszabb időre megszerezte Velence, ekkor egyébként pont egy adásvétellel, és nagyon komoly fejlődésnek indult Zára, amikor egy picit így nyugodtabb lett a hangulat. Aztán megjöttek a törökök is, sokszor megostromolták, és Napóleon is elfoglalta persze Isztriával együtt, meg Splittel együtt Zárát. 1813-ig tartott a Napóleon uralma, de mai napig sok minden emlékeztet erre. Utána az osztrákok szerezték meg, és 1918-ig kézben is tartották. 1920-ban az olasz királysághoz került, aztán 1943 és 1945 között tényleg jelentős része a bombatámadások miatt elpusztult a településnek, alig maradtak lakói, végül 1947-ben Jugoszláviához került a város. A jugoszláv polgárháború óta a város Horvátországé. Nagyon sok olyan délután este volt, amikor errefelé nyaraltunk, főleg a feleségemmel, hogy bementünk este ide. Hát nehéz parkolni. Azért az igazsághoz tartozik, hogy volt olyan eset, hogy én leparkoltam az egyik strandnál, ugyanoda, ahol a többiek is, és nem volt tiltó tábla, de mondjuk az biztos, hogy ha valaki nyíregyenesen le akart menni a strandhoz, akkor egy kicsit el kellett menni a balra, tehát a kocsisort meg kellett kerülni, ami hát most persze nem annyira nehéz dolog, mert egyébként nem volt szabálytalan maga a parkolás, de azért meghúzta az autót. Szóval ilyen is történt, de egyébként Trogirban is történt olyan, hogy a leparkolt autónál valaki úgy érezte, hogy hát nem tud ide hívni valamilyen rendőrt vagy ilyesmit, mert nem szabálytalan maga a történet, de azért neki nem tetszik, hát akkor hagyjon egy örök emléket. Hát én jobban örültem volna, hogyha kapok inkább büntetést, de hát büntetést nem kaphattam, mert egyébként nem szabálytalanul parkoltam. Úgyhogy a szabályosságra egyébként én mindig a külföldi utazásaim során törekszem, hát az Egyesült Államokban pedig maga vagyok a kisangyal, tehát ott aztán tényleg mindenre odafigyelnek, de egy kicsit így ez rosszul esett, viszont cserébe meg annyiszor voltam, és máskor nem volt ilyen negatív kalandom, csak pozitív, és imádom egyébként a kultúrát, a kultúrkincseket, a természetet, a tengert, a közös kulturális és történelmi hagyományokat, a magyar örökséget, meg hát a finom horvát specialitásokat, a dalmát, sonkát, a prosutot, az nagy kedvencem sárgadinnyével, úgyhogy rengetegszer fedeztem fel a legkülönbözőbb izgalmas vidékeket errefelé, és hát Zárába azért is jó menni, mert rengeteg ókori csoda is van még mindig, ami még a római korból megmaradt. Splitben meg még több, de Zárában is, és paloták is vannak, gyönyörű templomok, a Szent Donát templom például, meg a püspöki palota, előtte állt a fórum, és egy olyan téren sétálgatunk, hogy az időszámításunk előtti első században már ott volt, és ott sétálgattak akkor is itt a fórum környékén. Aztán van a Széles utca, ugye a Calle Larga, a legnagyobb zárai utca, meg a legismertebb, és érdekes, hogy a második világháborúban az összes épületet szétbombázták itt, a földet tették majdnem egyenlővé, aztán a háború után az egészet modernebb stílusban újjáépítették. És hát a zárai főtér sarkán van egy 13. századi palota, és a kétszintes szárnya még ma is látható, és valóban impozáns épület, pedig azért nem az eredeti formájában ragyog. A városőrség épülete, fontos középület, a velencei uralom idején épült, és egy híres velencei építész tervezte, de a városi épületek egyébként a főtér környékén eleve jól néznek ki, középkori lodzsákkal, meg hasonlókkal, úgyhogy valóban ez tökéletes fotótéma. Van egy nagyon szép katedrális, a Szent Anasztázia katedrális, ahol mesebeli kis faragott rózsákat láthatunk a homlokzaton. De Dandoló Dózsa és Velencei Dózsa is épített ide izgalmas épületeket, még ezen kívül is. Meg hát van egy gyönyörű harangtorony, ami Zára egyik jelképe. Érdekes, hogy a középkorban elkezdték építeni, de csak 1892-ben fejezték be. A Szűz Mária Bencés monostor is egy háromhajós templom együttessel, meg mindenféle érdekes melléképületekkel nagyon-nagyon szép. Könyves Kálmán nagyon komoly adományokat adott, és ebből is építették részben. És hát, ha már a templomoknál tartunk, bőven van Bazilika templom, a Szent Simon templom, az Assisi Szent Ferenc templom és kolostor, a Szent Péter templom, amit megcsodálhatunk, hogyha akár a fürdőzés után, kora délután ide bejövünk, vagy akár több napot is Zárában eltöltünk. A templom túra az valóban egy izgalmas időszak lehet, és ha valaki egyébként nem vallásos, akkor is fogja mindenképpen élvezni azt, hogy ilyen gyönyörű építészeti és történelmi vallási helyeken járhat. A fórumtól nem messze van egy ortodox templom is, amit görög kereskedők építettek még az 1500-as években. A templom egyébként egy késő román épület, és ez is egy fotót mindenképpen megér. A Szent Lőrinc templom például egy valóban nagyon-nagyon érdekes és szép harangtornya van, valamint a templom előtti harangtorony mellett a kis ülőrészek is nagyon-nagyon jól néznek ki. A Gyógyító Boldogasszony templom pedig egy reneszánsz csoda szinte. A Szent Tamás templom maradványai egy lakóépület földszintjén vannak, hát itt azért nem látunk akkora csodát, de ilyen is van, és hát még sorolhatnám tovább. Egyébként a Citadella részei, maradványai is itt megfigyelhetőek, meg a régészeti múzeum is érdekes még, amit a 7. századtól a 12. századi időszakból fennmaradt emléktárgyakból hoztak létre, és hát azokat mutatják be helyesebben. Van egy egykori leánynevelő intézet is, és hát gyönyörű terek vannak például, a Piazza dei Signori például, a gyönyörű lodzsákkal, a városi könyvtár vagy a városháza épülete. Ha ide besétálunk, akkor este hatalmas az élet, rengeteg a kisüzlet, kapucsinót ihatunk, pizzákat, meg mindenféle finomságot, prosuttsonkát felhatózhatunk, úgyhogy este itt sétálgatni már önmagában élmény. Ha pedig nappal megyünk, akkor, hogyha nincsen rekkenő hőség, akkor biztos, hogy nagyon fogjuk élvezni a dolgokat. Szépen megvilágítják a középületeket, rendkívül hangulatos maga a város, és hát tényleg az ókori régi romok, a templomok maradványai, a azok a templomok, amelyek most is szépek és gyönyörűek, a harangtorony, a harangláb, az is nagyon-nagyon érdekes. Meg hát ugye a magyar emlékeket is, hogyha felidézzük, ha előtte olvasunk egy kicsit róla, akkor szerintem mindenképpen úgy fogjuk érezni, hogy hát na, ez egy közös múltnak a része, és külön azt fogjuk látni, hogy valóban Zára egy kicsit velencei, egy kicsit horvát, egy kicsit magyar, és Horvátországnak egy gyönyörű olyan városa, aminek a múltjában mi is ott vagyunk egy picit. A belváros nagyon hangulatos hely, és hát persze ott a tenger körbe mindenhol, attól még szebb lesz, mert hát mi szeretjük a tengert, és azért is megyünk nem csak a történelmi látnivalókért, meg az épületekért. Dalmáciába érdemes úgy is utazni, hogyha nem feltétlenül itt Zárában, Zadarban szállunk, meg nem feltétlenül Splitben, hanem a környéken valahol. Köves, sziklás strandok, homokos strandok egyaránt vannak. Mi voltunk egyébként olyan strandon, ahol tényleg kellemesen elidőztünk, és volt lassan mélyülő része, tehát igazából többfélét találunk. Hozzáteszem, a leggyerekbarátabb részt, azt egyébként Rápszigetén, Lopárnál találtam, mostanában átkereszteltek, és Paradise Beachnek hívják, de hát van egyébként horvát neve is, de valóban ott Lopár környékén lassan mélyül, homokos strandrész van, homokvárakat is építenek, tehát ott azt mondom most, hogy az utóbbi időben, ahol voltunk a három kicsivel, Millával, ugye aki a legkisebb, most 2 éves, Jászminnal, aki 4 éves, és Fülöppel, aki 6 éves, velük tökéletesen el voltunk itt a tengerparton, mert lassan mélyült. A végén azért volt olyan szakasz, hogy lehetett úszni, hogyha mi szerettünk volna velük együtt úgy átmenni, hogy hát persze őket mentőmellénnyel felszereljük, meg minden ilyennel, de azért a felnőtteknek is élmény volt, és hát a minigolf pályától kezdve egészen a játszótérig sok minden szórakoztatta a piciket, de itt, hogyha a dalmáciai területre megyünk, akkor is találunk azért olyan gyerekbarátabb strandrészeket, ahol nem hullámzik túlságosan a tenger, és el vagyunk velük. Bár olyan jó játszóteres részt, mint ott Lopárban, olyat máshol hirtelen nem tudnék mondani, de kellemesebb partszakaszokat igen. És hát akik pedig azt a fajta partszakaszt kedvelik, amit megszoktak már sok helyen, kicsit kavicsos, kicsit homokos, gyönyörű és elképesztően kristálytiszta, néha persze van tenger is, de nem veszélyes, gumipapucs néhol kell. Nos, hát olyanból bőven találnak sokat, de vannak sziklás részek is, és hát van a város mellett számos strand, rengeteg olyan kis sziget is van, ahova meg ha átmegyünk, akkor meg tényleg úgy érezzük magunkat, hogy egy mesebeli helyre tévedtünk. Úgyhogy így is fel lehet építeni a nyaralást. Az biztos, hogy a horvátországi turizmusról azért pár dolgot lehet tudni. Az egyik, hogy az euró azért az azzal is járt, hogy azt mondták, hogy hát biztos, hogy nem lesz majd áremelés, tartani fogják a dolgokat, aztán lett áremelés és felfelé kerekítés, bár nem olyan mértékű, mint sokan jósolták, de ha megnézzük, hogy mondjuk 5 évvel, 8 évvel korábban milyen árak voltak, azért most jó pár helyen jelentősen megemelkedtek. De hát persze mi a jelentős, hogyha elmegyünk Olaszországba vagy Franciaországba, ott pedig vannak olyan helyek, ahol meg ennél sokkal durvább árakkal találkozunk. A másik oldalon pedig azt is érdemes tudni, hogy vannak már olyan helyek, ahol bizony a túlturizmus is gondot jelent a horvátországi területek esetében is. Dubrovnikban sokszor azt is korlátozzák, hogy a várfalra egy időben hányan mehetnek fel, és hát bizony van, ahol ez gondot okoz. De azért mégiscsak, ha megnézzük, hogy a GDP-nek mekkora része Horvátországban a turizmus, ha megnézzük, hogy hány vendégészakát töltenek el itt, hát ugye 100 milliót, mi az 50 milliót próbáljuk 2030-ra elérni, hát azért azt jelenti, hogy a turizmus nélkül azért nehéz dolgok lenne a horvátoknak, az kétségtelen, nagyon fontos ez számukra, hát minden adottságuk megvan, hogy ez működjön. Persze a helyiek közül jó néhány úgy érzi, hogy azért az életminősége már-már csökken attól, hogy több a turista, mint amit az infrastruktúra elbír, amit elbírnak a közértek üzletek, vagy akár a vízvezeték, vagy bármi más, vagy a helyi közlekedés. Tehát nyilván ezen dolgozniuk kell, de azzal is megpróbálkoznak egy picit, hogy a családoknak legyen minél jobb, jó pár terület. Hát ezt azért tapasztaltam én is, hogy valóban sokat tesznek azért, hogy a családok menjenek Horvátországba, és kevésbé azok, akik feltétlenül mondjuk bulizni akarnak folyamatosan. Hát egyrészt azért, mert a zene, meg az esti sokáig tartó éjféli vagy éjfél utáni programok azért több helyben itt zavarnak, mint hogyha mondjuk a Fülöp fiam ordibál a tengerparton. Tehát nyilván ez is közrejátszik ebben, de azért együtt azt látjuk, hogy ilyen helyek is vannak, azért bulizós helyek is vannak Horvátországban, de most az a törekvés, hogy hát ne Ibiza 2 legyen Horvátország vagy Mykonosz, hanem inkább egy családi célpont, és akik gyerekkel érkeznek, vagy gyerek nélkül, de szeretnének nyugodtabban pihenni, a kulturális látnivalókat megcsodálni, hát azok menjenek minél többen, és hát azok költsenek minél többet, és akik pedig tényleg így nagyon lájtosan bulizni mennek, és minél kevesebb jöjjek ki, de éreznem jól magam, hát nekik esetleg mondjuk egy-két célpontot javasolnak, de nem mindenhol legyenek ott, mert igazából ez az elképzelés. Hát aztán meglátjuk, hát szerintem minden turistának örülni kell, főleg, hogyha abból él valaki, és szolgáltató, de azt, hogy hogyan alakul egy év múlva, vagy két-három év múlva Horvátországban az odalátogatók összetétele, hát azt majd utólag beszéljük meg valamelyik világszámban, remélhetőleg itt az Inforádióban. Splitbe megyünk ezúttal. Jó magam, sokszor megtettem már. Volt, hogy a feleségemmel is ellátogattam ide, Dalmácia legnagyobb városába, ami Horvátország második legnagyobb városa, és igazi központ, gazdasági, kulturális központ. Fürödtem is jó párszor, bár az itteni központi strand azért hát nem olyan, hogy az ember oda kívánkozna minden nap, mint a Maldív-szigetekre, de teljesen jól éreztem magam. Igaz, hogy így körbe volt betonozva, kövezve, de nagyon kellemes volt a víz, és remek szórakoztam. Noha, mondom, tehát nem olyan élmény volt, mint amikor az ember így elmegy valahova egy szigetre, de városi strandok közül szerintem azért nem a legrosszabb volt, a vízminősége pedig hibátlan. A környéken pedig, hogyha egy kicsit odébb megyünk, akkor számos remek strandot találunk, de akár kompra is szállhatunk. Hát persze itt azért alaposan várakozni kell csúcsidőszakban, mielőtt valaki átmegy bárhova is, azért ezzel mindenképpen számolni kell. De Split nem is arról szól, hanem úgy érdemes sokszor idejönni, hogy mellette valami kisebb strand közeli szálláshelyen megszállunk, és aztán bejövünk ide a városba, és megnézzük a csodákat, mert hát az esti hangulat az hihetetlen. Úgy élveztem ezt tényleg, hogy akár még egy hetet ott tudtam volna tölteni, pedig hosszabb ideig voltunk. Ha bent vagyunk, lakunk a városban, akkor pedig még inkább átérezzük a település lüktetését. Egyébként itt még azt a hibát is elkövettem egyszer, hogy hittem abban, hogy na hát, ha tengeren néző szobát foglalok valahol, akkor tényleg ott lesz a csodálatosan szép Adria a lábamnál. Hát ehhez képest hát persze tengerre nézett a szobám, de úgy, hogy előtte volt egy ilyen olimpiai méretű úszómedence, kiszolgáló létesítmények, egy hatalmas komplexum, és hát tényleg a végén, ha ügyes voltam és kihajoltam az ablakon, akkor ott volt a tenger. Tehát ugye néha a hóhért is akasztják, tehát jó pár éve voltam, 11 éve vagy 10 éve ez, és hát akkor bizony azért egy kicsit ráncoltam a szemöldököm, de hát kétségtelenül igaz volt, hogy tengeren nézett a szobám, mint ahogy a foglalási portál ígérte, csak azt nem mondták, hogy előtte ott lesz még 36 darab zászlótartó is, és az is belóg a képbe, meg sok minden más, de attól még Split nagyon érdekes és izgalmas volt, és nem bántam meg, hogy nem csak a mellette lévő üdülőtelepülésen, a strandnál foglaltam szálláshelyet, hanem Flórával, a feleségemmel együtt bementünk jó pár napra úgy Splitbe, hogy akkor ne esténként érkezünk csak ide, hanem tényleg fedezzük fel alaposan. Már a neve is érdekes, mert hogy van, aki azt mondja, hogy illír eredetű, más sok szerint azt jelenti, hogy palota, és latin, palota névből származik, mert hogy Diocletianus római császár 293 és 305 között pazar palotát emelt a településen, és ide is vonult vissza. Érdekes egyébként, hogy Spalato a város hivatalos neve 1918-ig, és utána lett a szláv változat, a Split a hivatalos név, tehát ilyen értelemben a Spalatót hosszú ideig használták, tehát lehet, hogy tényleg a palotáról kapta a nevét. Görögök jöttek ide először, és hosszú ideig görög kolónia volt. Ugye a görögök voltak azok, akik mindenhol telepeket hoztak létre, tényleg a földközi tenger legkülönbözőbb helyein, hajózni nagyon jól tudtak, és hát itt is kikötöttek persze, és megtelepedett egy görög kolónia. Aztán következett a római uralom, mint mindenhol a Mediterráneumban, és a település első nagyon híres lakója, Diocletianus császár volt, aki palotát épített itt a tengerőbölhöz, mert hogy annyira szépnek és kedvesnek tartotta ezt a helyet. A lemondása után ide vonult vissza, és itt töltötte élete utolsó éveit. Hát az se mindennapos római történelemben, hogy csak úgy lemond valaki az uralkodásról. Hát tudjuk jól, hogy hát vagy meghal így vagy úgy magától, vagy segítenek. Hát legtöbbször segítettek már a vége felé, de általában valahogy életét veszti, és akkor megszakad így az uralkodása, de hogy így lemondjon, és akkor utána ellegyen, és ne is bántsák, hát azért ez ritka szokott lenni. Minden esetre ő olyan szempontból jól járt, hogy volt egy hatalmas palotája, és alapvetően azon a helyen, ahol ő szeretett volna lakni. Érdekes egyébként, hogy nagyon hosszú ideig ezt a palotát erődnek is használták, amikor például itt a népvándorlás idején jó párszor megrohamozták a környéket, akkor ide menekült a lakosság. És hát a palota körül kialakult persze a város, mert már akkor is a kiszolgáló személyzet itt lakott, és hosszú ideig itt nyüzsgő élet volt, majd a 900-as évek körül már a kereszténység is elterjedt, és hát felépítették a város templomait is. Érdekes egyébként, hogy a 900-as évek végén a városi kikötőtől nyugatra lévő félszigeten a bencés rendhez tartozó monostort is építettek. Aztán a horvátok telepedtek itt meg, majd Split városa 1105-ben magyar uralom alá került, ugyanis Kálmán az egyébként megegyezett a várossal, tehát nem is kellett elfoglalni, és akkori szokás szerint felgyújtani, kifosztani, és utána otthagyni egy helyőrséget, hanem Split egyszerűen elfogadta, hogy a magyar királyok alá tartozik, és hát az uralkodó pedig a város előtti gyűlésen még esküt is tett arra, hogy hát Splitnek a szabadság jogai azok megmaradnak, és hát a város polgárai is megesküdtek, hogy ők pedig hűségesek lesznek a magyar királyokhoz, meg a magyar királyhoz, úgyhogy Kálmán ünnepélyesen bevonul Splitbe, és jó pár más dalmáciai városba is, tehát ezeket vértelenül el tudta foglalni 1105-ben, és Könyves Kálmánnak tényleg ez nagy sikere volt. De hát nagyjából 11 évig tartott mindez, mert mikor meghalt Könyves Kálmán, akkor Velence elfoglalta a várost. Aztán II. István ismét visszafoglalta, egy évig tudta megtartani, utána megint elfoglalták a velenceiek. Utána II. Bélának volt egy nagy hadjárata 1136-ban, és akkor 30 évig megint magyar fennhatóság alá került Split. Úgyhogy hol a velencéje volt, hol a miénk volt, ide került, oda került, végül III. István magyar király, meg Bizánc nagy küzdelmet folytatott. Hát ugye Bizánc az egy műszó, tehát akkor még nem Bizáncnak hívták, akkor ugye az volt a római birodalom, aztán ebből lett a nyugatrómai, de mindegy, igazából ne is az elnevezéseken rágózzunk szerintem, hanem érdemes azt végig gondolni, hogy hát azért Split ezeket a harci cselekményeket, ezeket nem feltétlenül úgy élte meg, mint egy átlagos középkori település, mert sok esetben egész egyszerűen az éppen ott hagyott kis létszámú helyőrség vagy elment, vagy megadta magát, és akkor utána jöttek a velenceiek, aztán jöttek a magyarok. Hát voltak persze nagyobb harcok is. Egyébként 1167-ben például így lett III. István magyar király folytatott harcok során megint csak a kelet-római területé a Bizánc. Aztán utána III. Béla visszafoglalta megint csak a dalmáciai területek jó részét, így Splitet is. Tehát olyan 10 évente, 5 évente, néha 1 évente, de váltakozott így folyamatában az, hogy most éppen Velencéhez tartozik, a magyar királyi fennhatóság alá tartozik, aztán Bizánchoz tartozik, aztán megint a magyar királyok uralkodnak Split fölött, és így tovább, és így tovább. Érdekes egyébként, hogy itt szállt tengerre 1217-ben II. András, amikor a Szentföldre ment, és IV. Béla pedig itt is járt 1242-ben. Hát nem csak itt, mert ugye Trogir szigetére is átment, hogy a tatárok elől megmeneküljön, de itt Splitben is járt, és itt vannak egyébként eltemetve a lányai. Tehát Katalin is és Margit is Splitben nyugszik. Aztán a magyar királyok hosszabb ideig megtartották itt Dalmáciát, és nagyon fontos volt egyébként, nem csak a kikötő miatt, hanem az egyházi szerepe miatt is fontos volt Dalmácia. Magyar kötődésű érsekek is voltak bőven, és a korábbi pannonhalmi apát is lett itt érsek, úgyhogy ilyen téren is közös a történelmünk jó pár dologban. 1322-ben aztán megint elvesztettük Splitet, mert hogy Velence megint csak nem elfoglalta, hanem a város átpátolt Velencéhez, adtak ide egy helyőrséget, és egészen 1357-ig megint velencei uralom volt, majd 57. július 8-án megint jöttek a magyarok, és ismét a magyar királyság része lett. 1357-től egészen 1420-ig meg tudtuk tartani, de aztán megint jött Velence, és Velence birtoka lett, aztán 1797-ig az is maradt, de utána meg jöttek az osztrákok, meg jött Napóleon, és a franciák elfoglalták, ugye hát Napóleon nagyon-nagyon sok területet elfoglalt egészen addig, amíg be nem tört a bicskája az orosz területek elfoglalásába. Aztán utána meg, amikor Napóleon csatákat vesztett, és hát ugye a népek csatájában, majd aztán később Waterloo-nál gyakorlatilag napóleoni nagy hadjáratok, meg a visszatérés a szigetről ugye véget ért, utána az osztrákok elfoglalták, és hát hosszabb időre osztrák terület lett. De érdekes egyébként, hogy amikor Napóleon elfoglalta ezt a területet, annak a mai napig egy utca is őrzi az emlékét. És utána 1813-ban a Habsburg Birodalom része lett, a franciák már nem tudtak itt mit tenni igazából utána. Viszont érdekes az, hogy attól, hogy a Habsburg Birodalom része lett, attól még azért elég komoly belső konfliktusok voltak, főként az olaszok, meg a nem olaszok között. Tehát a nem olaszok között voltak horvátok is, magyarok is, osztrákok is. 1912-ben megépült a vasút, úgyhogy Dalmácia és a horvát területek jelentős része az már vasúti úton is egymással összekötetésbe került. Amikor a monarchia megszűnt, akkor a szerb-horvát-szlovén királyság, majd Jugoszlávia része lett Split. 41-ben pedig megszállták az olaszok, de nagyjából két évig tartott ez. Amikor vége lett ennek az uralomnak, akkor ugye megszűnt az olasz csapatoknak az itteni állomáshelye is, és hát most a független Horvátország része, hát ugye azt már tudjuk, hogy a modern korban mi történt, Jugoszlávia, stb. 1979-ben egyébként a belváros a világörökség része lett. Splitben nagyon sok nevezetesség van, de tényleg rengeteget sétálgathatunk nappal és este, és hát mi is így tettünk. Diocletianus palota talán ez a legfontosabb, és hát a tulajdonképpeni óváros az a Diocletianus palotának a külső falai között van lényegében. Van vízvezeték is, a palotával egy időben épült, tehát fantasztikus ókori vízvezetékrendszer, talán a leglátványosabb ókori vízvezetékek egyike. Nyilván azért Róma környékén vannak még fantasztikus, jól megmaradt római vízvezetékek, és jól megmutatja azt, hogy milyen szinten tudtak már úgy megépíteni technikailag nagyon-nagyon izgalmas dolgokat, hogy működőképes legyen, és folyjon a víz. Például legyen vízellátás, hát hihetetlen, hogy azért a rómaiak nem csak a jog területén csináltak csodákat. Van egy nagyon fontos gótikus emlék is, a Papalics palota. Ezt az 1400-as években építették, egy nemesi család, egy spliti nemesi család, és nagyon-nagyon érdekes lett lodzsákkal, meg mindenféle fantasztikus építészeti megoldással. A Városi Múzeum egyébként ebben az épületben van. A középkori városháza is olyan, hogy megér egy látogatást. Hosszú ideig itt volt a Néprajzi Múzeum, ma időszakos kiállításokat szoktak errefelé rendezni. Palotából nincs hiány Splitben. Van az Agubio palota, egy gazdag kereskedőnek a palotája, és az udvarról, hogyha körülnézzünk, akkor láthatjuk a kifaragott családi címert, meg sok minden mást, gyönyörű kőszobrokat, és a barokk jegyeket is azért ez a palota magán viseli. És hát van egy, ha már a baroknál tartunk, egy olyan épület, ami négy szárnyból áll, van egy gyönyörű belső része, egy ősi spliti nemesi család építette, és valóban ez olyan, hogy még az itteni kút is érdemes arra, hogy lefotózzuk. A Spliti Régészeti Múzeumban található a Palota udvaráról származó kút rész. Ez is annyira jól nézett ki, olyan szépre megcsinálták. Úgyhogy rengeteg palota van. Ezek a barokk paloták Splitben mindenképpen olyanok, hogy érdemes megnézni őket. Valóban a helyi városi építészet az mutatja azt, hogy mennyire gazdag volt a település. Nyilván a gazdagságot annak is köszönhetik, hogy amikor gazdát cserélt a település, akkor általában azt azért nem brutális harcokkal oldották meg, hanem ilyen-olyan tárgyalásokkal, mert hát más helyek, amelyek ennyiszer gazdát cserélnek, hát általában ugye romokban hevernek utána. Érdekes, hogy ha a palotákat nézzük és figyeljük a díszítéseket, a gótikus barokk szobrokat, a falakat, már önmagában nappal és este is szórakoztató, este szépen megvilágítják jelentős részét, és valóban reprezentatív, gyönyörű palotákat találunk itt. Vannak jó kis pizzériák is, tehát a Diocletianus palota belső részén tényleg akár falatozhatunk egy kis finomságot, és közben az étkezés után egy kapucsinot kortyolgatva merenghetünk a régmúlt dicsőségén. Gyönyörű paloták is vannak. A székesegyház eredetileg mauzóleum volt. Diocletianus császár mauzóleumának épült valamikor a 300-as évek elején, és aztán 640-650 körül Szűz Mária tiszteletére egy keresztény székesegyházzá alakították át. Úgyhogy ez lett a Szűz Mária székesegyház akkoriban, aztán utána később Split Vérőszentjének a tiszteletére átkeresztelték, de attól még tényleg nagyon-nagyon fontos látványosság. Gyönyörű faajtók vannak, és 1214-ben készültek ezek, például Krisztus életének jelenetei díszítik. Van egy bencés kolostor, már meséltem, hogy ez folyamatosan épült, készült, és nagyon-nagyon régi ez is. Érdekes, hogy magában bencés kolostor együttesben is harangtornyoktól kezdve egészen az izgalmas kis kőszobrokig számos látnivalót csodálhatunk meg. A Szent Márton templomot azt nagyjából a 400-as évek végén kezdték el építeni. És ez is nagyon-nagyon látványos és érdekes, mert hogy ugye a román stílusú harangtornyok is itt vannak, már azok egy kicsit későbbiek, és átépítették az egykori római maradványokat román stílusú erőddé. Úgyhogy valóban, ha valakit érdekel az építészet, akkor itt szerintem egy fél napot el fog tudni tölteni. A barokk építészetnek is vannak csodái, gyönyörű barokk templomok, a Mi Asszonyunk templom például, a barokk oltárjával, a bizánci ikonokkal, a freskókkal, valóban nagyon-nagyon szép, és az 1200-as években egy ókeresztény templom helyén a Szent Ferenc templom is megépült Splitben, és ez is nagyon-nagyon jól néz ki. De hát ha már templomok, akkor Splitben valóban csinálhatunk egy templomtúrát, és egy nap alatt nem végzünk, de tényleg, és egyik szebb, mint a másik, érdekesebb, mint a másik. Nagyon-nagyon régiek, ősiek, valóban a római kor végétől kezdve egészen az 1900-as évek végéig mindig épült, szépült jó pár templom, és a Boldogasszony templom például egy nagyon szép neoromán épület, vagy a Szent Rókus templom, ahol pedig a Diocletianus palota oszlopcsarnokának egy részét beépítették a déli falba. És hát Szent Fülöp templom például, ilyen is van Splitben, ahol egy vicenzai mester építészeti remek művét láthatjuk lényegében, és ez is nagyon-nagyon érdekes. De van Szent Miklós templom, gyönyörű a kilátása a belső városrészre, hogyha valaki itt felkapaszkodik. Úgyhogy a Spliti öböl környékén rengeteg-rengeteg templomot látunk. Szent György templom is van, vagy Mária mennybevétele plébánia templom, ahol gyönyörű stukkókat láthatunk, növényi motivumokat és mindenféle férkőíves ablakot a legszebbek közül. Split környékét tehát, Split kis városrészeit, meg a környéket bebarangolva, azt mondhatom, hogy annyi gyönyörű templomot, annyi régi templomot látunk, hogy valóban azt fogjuk mondani, hogy most már azért menjünk el a végére vacsorázni, nehogy összefolyjon minden előttünk, de valóban mesebeli vallási túrát tehetünk, és hogyha mint építészeti remekműveket csodáljuk meg, vagy a történelem iránt érdeklődünk, akkor sem fogunk csalódni. A Szent Katalin templom és kolostor, ez is olyan épület, komplexum, hogy a 4. században már állt az, amire aztán ráépítették, amit átépítettek. És persze sokszor renoválták ezt is, legutoljára 2010-ben, de itt is a templomban barokk oltárok vannak, a falak pedig a római dicsőséget hirdették még egykor. Szent Lukács templom például. Egy 13. századi feszületet találunk itt, valóban nagyon érdekes az egész környék. És hát sorolhatnám tovább, mert bizony olyan sok templom van Split környékén, hogy szerintem, hogyha elkezdenénk erről mesélni, akkor a műsornak sose lenne vége. Európa egyik legrégebbi, ma is működő zsinagógája is Splitben van. Az 1500-as évek elején épült, a volt zsidó gettó területén, a Diocletianus palota nyugati falán kívül. Két középkori háznak a második emeletét összeépítették, és itt lett a zsinagóga. Érdekes, hogy általában Velencében, meg pár területen, Velence közelében, meg itt a Dalmát területen a zsinagógák közül jó párat úgy építették, hogy a többi lakóház körül nem feltétlenül emelkedett ki. De amikor a belső teret megnézzük, akkor már látjuk, hogy ott azért vannak nagyon szép alkotások. A templom egyik részénél, a Diocletianus palota nyugati falánál, ott fekete-fehér márványból csinálták meg tényleg nagyon-nagyon szépen az épületnek ezt a felét. 1942-ben felgyújtották a zsinagógát, sok mindent elégettek, de aztán a háború után újraépítették, és a Splitti zsinagóga is nagyon fontos történelmi látnivaló. Splitben, hogyha kevés az időnk, akkor is azért, hogyha nem itt lakunk, vagy nem itt szállunk meg, és a környéken is inkább a strandot akarjuk élvezni, meg a sétáló utcákon azt, hogy mi mindent kínálnak a szuvenírboltok, akkor is érdemes például megnézni a falakat, a római kori falakat, a Diocletianus palotát, a kincsestár például nagyon érdekes, a Szent Dominikus katedrális kincsestára, vagy a régészeti múzeum, esetleg a néprajzi múzeum. De van egy tengerészeti múzeum és a horvát tengerészeti múzeum, úgyhogy itt tényleg nem fogunk unatkozni, és folyamatosan mindig csak valami érdekesebb látnivalóban ütközünk. Összességében, ha megnézzük azt, hogy mennyi időt érdemes lehet eltölteni Splitben, hát hogyha azért jöttünk le az Adriára, hogy fürödjünk, családdal vagyunk, és bemegyünk Splitbe, hát akkor mondjuk azt mondom, hogy ha közelben lakunk, akkor egy 2-3 napot mindenképpen érdemes úgy délután bejönni, hogy 3 körül végzünk a fürdéssel, 4-kor bejövünk, akkor még majdnem minden nyitva van, sétálgatunk a városba, megnézzük az emlékeket. Hogyha itt bent lakunk, mint ahogy mondom, mi is tettünk még Flórával, akkor már nappal is elkezdhetjük, vagy akár nem muszáj feltétlenül a nyári szezonban idejönni, akkor is nagyon érdekes. Úgyhogy tényleg Split egy igazi dalmáciai csoda, és tényleg, ha valakit a templomok világa, a római kor, a történelem, a tengerhajózás tetszik, akkor azt fogja mondani, hogy ez valóban maga a csúcs. De ha csak úgy jön ide, hogy na hát akkor fürdök, és akkor megnézem a Dalmát városokat, hát akkor is minimum egy-két napot Splitre kell szállni, hogy egyáltalán átérezzünk valamit a hangulatból. Aztán persze tovább mehetünk Trogirba, Zárába, Zadarba, Sibenikbe, és ezeket is megcsodálhatjuk. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Segítőtársam, Sefcsik Dominik nevében is további kellemes napot kívánok, viszont hallásra!